Van egy olyan lesz, ahol több minden olyat is elmondok, ami szerintem ugye a dolog gerincéhez tartozik. Emlékeztetnék téged arra, hogy most egy olyan előadásban voltam, olyan előadásban vagyok benne, aminek az a címe, hogy az Isten terve és a Szentlélek akarata. Már a címe is megkülönböztettem ezt. És szerintem ezt alapvetően mindannyian meg szoktuk különböztetni, hogy van valami terv, és akkor vajon valami tartozik vele, meg van az akarat kérdése, én ezt kulcsjelentőségűnek tartom ezt a megkülönböztetést. És erre a ezzel kapcsolatos kérdésekre térnénk rá. A 14. tippet, amit felírtam magamnak, ez az a típusú tippet, amikor úgy gondolja az ember, hogy mintha nekünk olyan nagy hatalmunk lenne, vagy olyan nagy szabadságunk lenne, hogy Isten mindig így kénytelen, szegény a mennyből, hogy igazodunk hozzánk, és akkor így először volt egy áterv, és akkor az volt a tökéletes, de hát akkor azt elrontottuk, meg elszúrtuk, akkor jött a B-terv, aztán azt is elszúrtuk, jött a C-terv, és akkor így fogynak a betűk, és ezt is érzi az ember, hogyha ezt hallja, hogy hát fogynak a betűk, és akkor lehet, hogy én ott a XYZ-nél valamit is szarterveske megvalósul, és ugye erre senki nem vágyik. És szeretnék titeket felszabadítani, hogy ez nem így működik. Egy nagyon markáns igeverség is egyébként erről beszélnek, azt mindjárt hozom őket. Hogy ami nagyon fontos, egyébként nagyon sokféle témában nagyon fontos, hogy egy megkülönböztetés bizonyosság kérdésében, megszentelődés kérdésére, elevenjelentésére, nagyon sok kérdésben fontos, hogy bizonyos megkülönböztetés, ami itt is fontos, ez a nézőpontoknak a megkülönböztetése. Hogy mikor nézünk rá egy kérdésre, vagy egy dologra úgy, hogy kvázi így a szuverén Isten nézőpontjából így felülről ránézünk az egészre. Van egy ilyen nézőpont, és a Biblia időnként hozza ezt a nézőpontot. És ilyen nézőpontból beszél, és árul el nekünk igazságokat. A másik nézőpont az meg a mi nézőpontunk. Amikor éljük a Földön az életünket, a magunk korlátaival, azzal, amire már eljutottunk, és megpróbálunk megállapítani dolgokat, és időnként vannak dolgok, amiben ez a nézőponti különbség, ez fontos abban, hogy jól gondolkodjunk. Most csak egy zárójeles példa erre, mint az üdvizonyosság kérdésében, hogy én úgy gondolom, hogy ha Isten felől nézzük a dolgokat, akkor nyugodtan lehet üdvizonyosságunk. És aki Isten kiválasztotta, sose veszíti el. Ez ugye az isteni nézőpont. És fontos, hogy tekintsünk el az isteni nézőpontra. De ugyanakkor meg azt kérdezitek, hogy emberi nézőpontból van olyan, hogy valaki elindul a hídben, totál úgy tűnik, hogy keresztény, de aztán kiderül, hogy mégse, és teljesen elmegy másfelé. Akkor meg azt mondom, hogy igen, ilyen van. Tehát ilyen létezik. Csak érteni kell, hogy ez ugye két különböző nézőpont. De ebből nem következik, hogy az Isten nem akarja, hogy az Isten gyermekeinek üdvbizonyossága legyen. De akarja, hogy üdvbizonyossága legyen. Ez az Isten nézőpont, meg az Isten lelkének a mutája, hogy mi örökösök vagyunk, hogy mi tudjuk, hogy mi örökösök vagyunk. De ugyanakkor emberi nézőpont, hogy igen, van olyan, mint a konkrétő példázatában, hogy hát úgy kívül a magunk, úgy, hogy ők, meg nem tudom, aztán meg elhal. Ez egy emberi nézőpont. És ebből a kérdésben is, hogy ha a tervről beszélünk, az egy isteni nézőpont. Ez a szuverén Úr, a mindentudó, aki mindent megtervezett, a megadott egy tervet. De benne van minden. És ami a tervben ugye különleges, és ez az a pont, amit mi sosem értünk. És ezt én sem fogom tudni nektek elmagyarázni. Ha elmagyaráznám, akkor hosszú magyaráznám. Mert ezt nem lehet megérteni. Az, hogy ebben a teremben benne van az embernek az a véges szabadsága, benne vannak még a bűneink is, benne van az ördögnek és minden démonainak a munkája is. Minden benne van. Isten minden fölött. És van ez a titokzatos pont, ugye, amit ugye jellemzően nem értünk, hogy lehet valamit úgy eltervezni, hogy közben vannak olyan tényezők, akik a maguk véges módján, de szabadsággal rendelkeznek. De ugye mi ezt nem tudunk, ezt nem tudnánk csinálni. Mi robotokat tudunk alkotni, és akkor azt csináljuk, hogy ezzel foglalkozunk. Vagy maximum beleteszünk ilyen rakongenerátor, de az nem az a szabadság, amiről az idő beszél az emberrel kapcsolatban. És ezt mondom, hogy műveletek, hogy... Vagyis... Nem kell azt hinnünk az életünkre nézve, hogyha rontunk, vagy úgy érzünk, hogy valamit elszúrtunk, vagy mondjuk túl vagyunk egy rossz házasságon, vagy stb. Tehát, hogy itt egy ilyen konkrét személyes dolgokkal gondoljatok, akkor nekünk nem kell azt hinnünk, hogy na, hát az elmondható. Hanem utólag én békességet és vigasztalódást nyerhetek abból a gondolatból, hogy ne aggódjak, ne féljek, ez is benne volt Isten tervében. Azért, mert a rossz is benne van Isten tervében. Ugye ezt a nézőpontot, vagy ezt az igazságot, ugye a világ az teljesen így számára hiányzik. A világ szem minden rajtunk múlik, minden mindenkünk áll. Nem vagyunk egyedül. Van egy terv, amit Isten eltervezett az életünk előzve. És nekem ezzel kapcsolatban az volt egy nagyon fontos felszabadító gondolat, hogy a terv és a tervnek a megvalósítása az Istennek a felelőssége és nem az enyém. Tehát nekünk keresztényeként nem a feladatunk, nem a dolgunk, hogy az Isten tervét valósítsuk meg. A mi felelősségünk az, hogy a kijelentett akaratát megéljük. A tervet megbízzuk rá. És ez azért, hogy számomra felszabadító, például a párkeresés során, mert egy ideig ugye rettentően izgultam azon, hogy most vajon Istennek megvalósul-e a terve. Megvalósul-e a terve, ugye kérdezgettem, hogy akkor mondja meg, hogy ki az konkrétan, akkor ugye A héten azt értettem meg, hogy az előző mennyasszonyom lesz a feleségem, a B héten azt mondt nem, hol kaptam igényt, hol nem kaptam igényt, és akkor ezzel így az ember nagyon-nagyon aggódik, hogy most ebből az egészből mi lesz. Csak gondoljuk bele akkor, hogy milyen hivatásunk lesz, milyen munkahelyünk lesz, ki lesz a társunk, stb. Ez mind Isten tervének a része, és nem a kijelentett akaratának a része. Magyarul pont ezek a kérdések, amikhez sokszor nagyon aggódunk, ez az a kategória, amit egyszerűen elengedhetünk és rábízhatunk Istenre, hogy ő ezt megvalósítja. És ugye erre hoztam fel a példaként, hogy ott volt ugye az előző mennyasszonyommal való kapcsolat, amikor egyrészt kerestük az Isten akaratát, de hogy hála Istennek, ugye így utólag mondom már ezt, tehát én ezt nem lekérdeztem, hogy utólag mondom, hogy nem volt benne Isten tervébe, hogy ő legyen a feleségem. És én nem valami tudatos döntésen keresztül, vagy azt, hogy én ezt konkrétan megértettem, úgy sodródtam el az előző mennyasszonytól, hanem egyszerűen Isten kialakította az egészet, hogy aztán elsodródtunk egymástól. Isten nem valósítja a tervét. És én hiába akartam egy időben, még talán az elején voltak olyan hónapok, amikor meg voltak győződve, hogy ez így jó, meg nem tudom, hogy ez lesz. És hiába volt bennem a nagy akarat, meg nem tudom én, Isten más szeretett volna, és mást is valósított meg. És fölött is utólag most már azt mondom, és utána a biztosabban kapcsolatban már nem így éltem meg, hogy fölöslegesen aggódtam. Ott aggódtam, hogy másfél-két évig, hogy mi lesz ebben az egyébben. Miközben a tervet ezt ráviszhetjük Istenre. Nem a mi felelősségünk, hogy megvalósítsunk, és nem a mi felelősségünk, hogy ne. Az Isten tudja, és az Isten megvalósítja. És az akarat az nem elrosszul az Isten kijelentőt. Ugye van egy nagy megkülönböztetés az 5 Mózes 29-28-ból, ugye ezt hadd említsem meg. A titkok az Uréi, de a kijelentett dolgok a mieinké és a fiainké. Jött az Ószövetség szintjén, ugye kijelentő Mózesen keresztül a törvényt adni. Látszik az a megkülönböztetés, hogy én valamit elárulok nektek, elmondok nektek, és ez a ti felelősségetek is, ugye utána mondja, hogy most a törvényt azt megtartjátok, de vagy nem. De van egy csomó minden, ami meg az én titkom. És ezek a titkok gyakorlatilag úgy értem fel, hogy real-time kimondhatódik. Tehát, hogy ezt akkor tudjuk meg, hogy mi volt, amikor már megvan. Tehát onnan már el tudjuk, hogy mi volt az Isten terve, mert tudjuk, hogy tegnap mi történt. Meg eddig a mai napig. De hogy alapvetően nincs ránkbízva az a felelősség, tehát beszéljük meg, hogy a mi oldalunkról nézve nincs ránkbízva az a felelősség, hogy én az Isten tervét kérdezgessem és próbáljam meg megvalósítani. És egyébként most felvetheti valaki, hogy de mi van mondjuk azokkal a bibliai helyekkel, amik úgy tűnik, hogy elárulnak ilyeneket. Mondjuk az egyiptomi esetben van, amikor mert ugye jó Józsefnek gondolok most, amikor mikor állapot kap, és akkor tulajdonképpen az Isten a terméből megsejtett valamit és elmagad. Erre is azt mondom, hogy ilyen előfordulhat. Csak én azt állítom, hogy ez nem a mi felelősségünk, és nem a mi dolgunk, és nem kell ezen aggódni. Értitek, hogy hol van az a pont, amit állítok, hogy lehet, hogy van ilyen időnként, hogy a tervből előre egy kicsit leleplez valamit, hogy elárul embereknek mondjuk szolgálat közben a dolgokat, amikre mondjuk szükség van. De én ezzel együtt továbbra is azt állítom, hogy viszont a Biblia nem tanítja, hogy nekünk ezeket kéne keresni, vagy amiatt kéne aggódnunk, hogy most ezeket meg tudjuk megkérdezni, és akkor mi ezt megvalósítsuk. Ha Isten ilyen kivételt akar tenni, ezt megteszi, meg fogjuk érteni, és meg is fogjuk valósítani. Mert a tervét megvalósítja. Ezért értette meg ugye József az álmot. Isten ezt kitalálta, hogy elmond neki álomban valamit, de nem csak ezt találta ki, hanem azt is kitalálta, hogy ezt megértse, és elmondja, és megértette, és elmondta. És József nem aggodalmaskodik. És nem is ő kezdeményezi a dolgot, és nem is az ő felelőssége ez a része a dolgoknak. Hogy mondjak, ezek is nagyon fontos részek szerintem, hogy vegyük a hivatás kérdését. A Jakab 4-et nézzük meg egy kicsit ezzel kapcsolatban, aztán meg a Róma 1-et is megnézzük. A Jakab 4-ben van egy érdekes szakasz, és ugye itt most ezt egy apostol írja, tehát az a tekintélyen olvassuk ezt, hogy most egy apostol mondja ezt. A Jakab 4.13-ból olvasok most csak pár verset. Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet. Mint kis ideig látszik, ami eltűnt. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Nem tudom, hogy érzitek-e azt, hogy... Tehát értitek, az apostol nem azt írja, hogy... Hát kérdezzétek le Istent, hogy most kell menni, vagy nem kell menni kereskedni. Imádkozzatok sokat, és az imádság közben majd megértitek konkrétan, hogy most akkor ezt vagy azt, és amit megértettétek, azt kell cselekedni. Tehát ez alá támasztja, teljesen maga a gondolkodásmód támasztja alá, hogy ti terveztek dolgokat, ezzel nincs semmi baj, csak ne felejtkezzetek el arról, hogy az Úr tervez, és akkor ez vagy megvalósul, vagy nem. És vegyétek ezt figyelembe, de nem azt írja az apostol, hogy mi ezt kérdezgessük le, és akkor utána valósítsuk meg. Csak az, hogy hittel velük figyelembe, hogy az Úr akarata fog megvalósulni, most a szónak azért, hogy az Úr tervet meg fog valósulni. Akkor nézzük a Róma 1-et, ugye ez meg Pál. És szüntelenül kérem imádságainkban, a 10. vers, Róma 1-10, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnének látni benneteket, hogy megerősítésetekre valami lelki ajándékot adjak nektek. Egy kicsit később, sokszor feltettem magam, hogy elmegyek hozzátok, de mindedig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkának valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Érzitek, hogy de hát apostolra. Ha mindent kérdeztem meg Isten akaratát, hogy most kell menni Rómában, vagy nem kell menni Rómában. Hát meg kell kérdezni, hogy el kell menni július 4-én, az Isten kijelenti, hogy menjél le, az éppen odamész, és mivel az Isten mondta, ez jót leszel. De hogy értitek, az apostol nem így beszél a római útjáról. Tehát értitek, hogy nem ez a szemlélet van a háttérben, ahogyan beszél erről az egészről, hanem most azt mondja, hogy úgy beszél róla, mint egy normális ember. Aki közben hisz az Isten gondviselésében és az Isten tervében. Úgy azt mondja, hogy én annyira szeretnék oda menni. Én tervezem, már folyamatosan tervezem, hogy megyek, de hát még megakadályoztottam ebben. Lehet, hogy jöttek más feladatok, jött a sátán üdöztetése, ez akármi lehet ez a rakta, még nem sikerült elmennem. Majd remélem, hogy egyszer az Úr akaratából, az Úr tervei, remélem, hogy az Úr tervében bennem az, hogy mi egyszer személyesen találkozunk. De hiányzik az a momentum, hogy hát képzeljétek el, hogy mi történt, hogy én 3 hónappal ezelőtt megértettem az időről, hogy el kell mennem hozzátok, és most ez meghívósul. És teljesen tanástalan vagyok abban, hogy most mi van. Hát én az Istentől megértettem, hogy el kell mennem hozzátok, és most meg nem mentem el hozzátok. Most akkor mi van? Most azért mondom ezt a példát, mert ugye Ha ezt a másik szemléletmódotba adottok, vagy hallják valamit, amit nem én, akkor ugye ezek a kérdések abszolút mértékben fölmerülnek. Hogy én megértettem, hogy az Istentől annó, hogy hozzám menjen feleségül. És utána nem tudom, hogy 3-4 év múlva meg elválunk. Most hogy van ez? Hogy van ez? De látjátok, hogy az apostol ebben a szakaszban nem ezt a szemléletmódot képviseli egy ilyen helyzetben. Nem ez a szemlélet van benne. Hanem szerintem az, amit próbálok átadni. A terv és az okolatnak a megkülönböztetése. Már nem tudom, mennyire menjünk bele, de érdemes ebből a szempontból mondjuk Jónás könyvét megvizsgálni. Lehet szerintem a Jónás könyvéből, az egész könyvből sugárzik az, hogy Isten valamit eltervezett, és az úgy is lett. Hiába mászkált Jónás az ellenkező irányból, hiába voltak a Nínivelek olyan gonoszok, és most lehetne sorolni az emberi tényezőket, Isten meg akarta mutatni végső sorban a kegyelmét, aztán megtérést akart adni egy fogány népnek, el akart küldeni egy profétát oda, és mindez, amit eltervezett, az megvalósult. De közben tele van a történet olyan elemekkel, amik ugye ellene hatnak, hogy elkezdenek ellenkező irányba mozogni emberek. Vagy ugye ez a probléma, hogy ez is nem tudom mennyire, hogy Isten mondja azt, hogy 40 nap múlva elpusztul Ninive. De nem pusztul el 40 nap múlva. De hogy van ez? Most itt az Isten az, hogy magának mond ellen, vagy hogy van ez? Itt kell látni azt, hogy a proféciák egyébként más helyzetben is, például Mikás könyvében is, mond Isten szájából adva Mikás egy ítéletet, ami aztán nem következik be. De Isten azt mondja, hogy jön az ítélet. Azért, mert ez az Isten kijelentett oldalához tartozik, ő megtérésre akarja segíteni ezt a népet, és Jónást először nem úgy küldi el Ninivébe egy pogány néphez, hogy kegyelmet hirdessen, hanem azért úgy küldi el, hogy ítéletet hirdessen. És azt mondja, hogy 40 nap múlva, vigyázzatok, 40 nap múlva elpusztul Ninive. Ítéletet hirdet. De egyébként az Isten titkos terve nem ez. Azt látjuk, honnan látjuk, honnan, hogy kivalósult meg. Azt, hogy megtér Ninive. És ezzel, hogy ítéletet hirdet Jónás, ugye mit vált ki az ott lévő pogány népek, ahogy ezek itt megtérnek. Amit ugye Jónás nehezményez. És megtérnek, és azt látjuk, hogy Isten nem azt mondja, hogy de én már megmondtam, hogy én ennek mivel elpusztom, hanem azt mondja, hogy jól van. Ha megtértek, akkor nem. És egyébként a proféciákat jó így olvasni az Ószövetségben, hogy Jeremiás könyvében is a 80-90%-ában még ott lenne az a lehetőség, hogy de ha megtértek, akkor nem. Aztán a legvégén már vannak olyan proféciák, hogy ennek már annyi, de akkor már ott vannak a seregek megint, akkor már csak találják, és akkor igaz már. Akkor már lement a történet szinten. Jónás könyvét is érdemes ebből a szempontból megvizsgálni. Aztán úgy ezt elfejtettem, van én csak egy zárójeles megjegyzés ide, ez a te akarat megkülönböztetéshez, hogy maga a Biblia nem használja konzekvensen ezeket a szavakat. Tehát erre jó odafigyelni. Tehát, hogy van olyan, hogy mondjuk egy Zsoltár azt mondja, hogy például itt, amit felolvastam, hogy legyen meg az a Jakab leveléből, hogy legyen meg az Úr akarata. Ott most az én szóhasználatom volt a terv értelmében van az akarat. És lehet, hogy van olyan, hogy mondjuk a terv szónak van lefordítva, vagy a terv van az eredetiben, de van olyan, hogy a kijelentett akaratáról van szó. Tehát ezt mindig a szövegkörnyezetből tudjuk meg, hogy melyikről van szó. De attól még, mert a Biblia nem használja konzekvensen ezeket a szavakat, mert nem dolgozik a tankönyv, ettől még nagyon fontos megtenni ezt a megkülönböztetést. És csak a végén a lényegi pont, az emberi felelősségnél van a lényegi pont. Hogy az nagyon felszabadító, hogy nekem amiatt nem kell aggódnom, hogy a terv megvalósuljon, és nem kell, nem a feladatom, hogy nálamra a környezetesen a tervet. Az az akarat, és mindent nézzük, hogy van, hogy ez volt a terv, akkor is mi az akarat, nem is sem akarata. És abban már ott van a mi felelősség. És akár abból megtudjuk, akár abból megéljük bizalommal. Én csak négy igét nézzünk meg ezzel kapcsolatban, hogy ne érezzétek azt, hogy most ez így a levegőben van. Én alapvetően egy ilyen tematikus és rendszerező típus vagyok. Például a szintén 16-9 az is egy az embernek az értelme termeli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Ugye itt is benne van az a film dinamika. Mi emberek ugye itt találhatunk dolgokat, mint ahogy Pál apostol, hogy ő szeretne elmenni Rómába, nincs is ezzel semmi baj, hogy szereti a rómaiakat, amire jel akar menni hozzájuk, de az Úr irányítja a járást, vagyis eddig ez még nem valósítja meg, és hogy hamar így irányítunk, és esetleg eljutunk hozzá. És meglátjuk azt a dinamikát, amiről szó van. Vagy a 21.1. Na ez a nagy titok, csak nem titkokat nem tudok megmagyarázni én sem, sem más sem. Vagy jól tanít erről. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize. Arra vezeti, amelyre akarja. Ugye ez fogalmazza meg a titkot. És egyébként, hogy nehogy félreértsük, hogy most ez csak a királyokra vonatkozik. Itt ugye a logikája az az, hogy a király az ugye a földön az ugye az uralkodó. Vagy a logika az, hogy amíg a királynak a szíve is az Úrnak a kezében van, aki amúgy olyan pozícióban van, hogy mindent meg tud valósítani, akkor mennyivel inkább a nem királynak a szíve is az Úrnak van, nekik a logikája. Azért a királyokról mondja ezt az ige, mert ha még a királyokra is ez igaz, hogy az Úrnak vezeti a szívét, akkor az alatt van minden is igaz, hogy az Úr vezeti a szívét. Tárulját az ága. És ugye itt van az a titok, hogy nyilván minden királynak megvan a maga véges szabadsága, önkéntessége, kitalálókat, stb. És ezzel együtt igaz az, hogy közben pedig az Úr tervében, vagy az Úr szuverén kontrolljában még az Istenben van. Hogy hova terelkedik, hogy ez merre megy. Ezért mondhatjuk azt, hogy az Isten tervében, de még a mi akaratunk, a mi önkéntességünk, az ördögnek a dolga, hogy minden benne van. És ez az, amit nem tudunk, hogy hogy csinál Isten, mert milyen nem tudunk. Izsaiás 46.10. Előre megmondtam a jövendőt, és a régen meg nem történt el. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Ugye ez megint a tervről beszél, az Isteni tervről. Van egy tervem, azt megvalósítom, és kész. Nyugodjuk el tőle. Ez a Ézsaiás könyve is, ez egy vigasztaló ige. És ha még ott is vagytok Babilonban, egy rossz helyen, az ítéletem alatt, még ott is azzal vigasztalak benneteket, hogy de az én tervem megvalósul, és jön a szabadulás. A többit azt nem olvastam fel, esetleg írjátok fel, aki ezeknek kíváncsi, hogy ezeket ugyanazt a gondolatot támasztják fel a Szentírásban. Istennek egyetlen egy jó áterve van, és az véghez is viszi. És ez az ő szuverén hatalma a garancia. És mi más nem gondolhatja meg az ember, hogyha nem ebben. És még egyszer az a gondolat is nem az én felelősségem. Na, menjünk tovább. 15. Ugye van egy olyan verziója, ezt már a bevezetőben is elmondtam, hogy hogyan gondolkodnak emberek Isten akaratáról. Az egyik nagy szemlélet az az, hogy biztos felső kévedésként tudok, hogy tulajdonképpen itt arról van szó a keresztény életben, ismeritek a parancsolatokat, össze lehet írni egy 50-60-at, nem tudom, hogy ne lopd, ne paráznál, hogy tiszteld apádat és anyádat, meg pozitívakat is lehet gyűjteni, tehát szeresd ellenségedet, ne haragudjál, nem tudom én. És akkor van egy ilyen 50-60 parancsolatot, esetleg föl is lehet írni egy lapra. Ez az Isten akarata, amúgy meg úgy több mindent, hogy azt csinálsz, amit akarsz, az a lényeg, hogy ezeket a parancsolatokat megtartsd, és hogy kvázi mindenben teljes szabadságot. Tehát maga az elképzelés az ez. Hogy csak az erkölcsi parancsolatoknak kell engedelmeskedni, és a többi dolog egyszer tudni érdekes. Ugye több probléma van ezzel a felállással. Ugye az egyik az az, például a Róma hírben, ahol nem a megigazolásunkról van szó, hanem a megszentelődésünkről, tehát a keresztény élet mindennapjairól, most én egyszerűbben mondjam, hogy Pál apostol azt magyarázgatja a rómaiaknak, hogy mi meghaltunk a különbözőben. Nézzétek meg a Róma hetet. Hogy mi Krisztussal együtt meghaltunk a törvényben. Vagy az Efeszusi levélben, amikor azt mondja, hogy a tételes parancsolatokból álló törvény eltűnődhetek. Itt vannak a tételes parancsolatok, és akkor mi azok a tételek? Meghaltam a törvényben. Ez azt mondja, hogy a keresztény életem során én alapvetően nem azzal vagyok elfoglalva, hogy Istennek milyen viselkedés szabályai vannak. Én ennek az életmódnak, ennek a rendszernek meghaltam Krisztussal együtt. És azt mondja, hogy és föltámadtam, és most már a lélek által járok, nem az írás betűje szerint, ahogy a régiben, hanem a Szent Lélek által, ami meg az új szövetséghez tartozik. Egy következő probléma ezzel, hogy amikor ilyen parancsolatokat próbálok követni, ezek jellemzően viselkedés szabályok. És teljesen megfeledkezünk arról, hogy az Isten azt szeretné elérni, hogy a szívünk szentelődjön meg. És amikor a szív szent, a fa szent, akkor abból jó gyümölcsök származnak. Tehát, hogyha valakinek szerető szívű, türelmes, kedves, jó a jellene, a szíve, a bensője, akkor abból jó, kedves, szerető dolgok, cselekedetek fognak származni. Belülről kifelé. Nem kívülről befelé, hogy én külső parancsolatokat próbálok megtartani, és persze közben abban bízom, hogy hát akkor belső változást mire. A Szentlélek ajándékának az egyik lényege az, hogy belsővé teszi azt, ami addig kívül volt. A mózesi tízparancsolatot ugye nem véletlenül írták kőtáblára. Mert a kőtábla az ott van kívül. Az fönn van a templomban, amit ott van. Ott van benne, tudjátok, a ládában. De nem itt van a törvény az Ószövetségben egyelőre, hanem a ládában kívül. A Szentlélek ajándéka viszont arról beszél, hogy az Isten bennébe belül azt a kialakot. Nem külső parancsolatok, hanem belső, a jellemünknek a megváltozása. És abból fakadnak a nyilvánosság. Ezek a kritikái, meg egyébként az igazásokat. Ugyanakkor az irányzatban szerintem van egy jó momentum, amit érdemes megemlíteni, ez pedig a szabadságnak a momentuma. Hogy szerintem jól érzékelni ez a felfogás az, hogy alapvetően az Isten szabadságra szeretne bennünket elhívni, csak ugye úgy fogja föl, hogy a viselkedés szabályok ugye levelik a szövegeket, és akkor a szabadságban meg azt mondja, hogy a szövegeket elmondasz. Ez megjárul, hogy ez a felfogás. És szerintem az, hogy az Isten szabadságot akar, egy felső felszabadult életet akar elhozni, az egy jó momentum ebben a felfogásban. Menjünk tovább is, majd egyszerűen. Egy másik klasszikus, hogy az Isten lelke konkrétan megmondja, hogy éppen mit kell tenned. És ez lehet, hogy ez kicsit karikatisztikus, ez a fejlesztő valahogy, ahhoz szoktam hasonlítani, mint hogyha az Isten lelke az egy katonatiszt lenne. És akkor ott vannak a közlegények, és akkor ismeritek ezt, hogy most barát, állj, megállj, vigyázz, barát, menetelj. És akkor így, mint egy katonatiszt, mintha az Isten lelke így mindig megmondaná. Nagy dolgokba is megmondja, és lehet, hogy kis dolgokba is megmondja. Egyszer konkrétan megmondja. Nézd az utcát, barakod. Kussuk a kormány, most egy valóság. És így képzeljük el, vagy így képzeljük el bázni az életet ebben a szemléletben. Ugye nyilván azt érezzük, hogy ez beteges lenne kis dolgokból megcsinálni, de ugye legalább a nagy dolgokból működni. És mondja meg Isten konkrétan, hogy kell csinálni. Ugye vegyétek észre, ugye már meg, hogy van ez a terv akaratnak különbözőség, és tulajdonképpen ez az elképzelés most az én fogalmainkat használva, mi azt mondja, hogy Isten úgy vezet minket, hogy a tervét lépésről lépésre elmondja, és azt nekünk meg kell csinálni. Érted, hogy szerintem a terv az nem ez, a terv az nem ilyen. Hogy Isten lépésről lépésre akarja nekünk a tervét, hogy mi azt pedig. A terv az az, amit ő megvalósít. És jellemzően nem mondja el meg. Egyszer megvalósítja. Az akaratát viszont egyértelműen kijelenti. Világosan is egyértelműen. Itt is megemlíteném azt, hogy ez a felfogás is, ez a, most mi csinálja, itt meg szerintem különösen is látszik az, hogy, hogy úgy képzeljük el az Isten akaratát, hogy egyszerűen megmondja egy külsődleges dologban, hogy nekem mit kell tennem. Miközben, tehát értitek, amikor arról van szó, hogy most erre a munkahelyre mennie, és oda kell menned. Van egy munkahely, és akkor nekem oda kell menni. Itt alapvetően az új szövetség eleve nem ezen a szinten mozog. Tehát nem a külsődleges szinten akar dolgokat nekünk megmondani, hanem a szívünket akarja forradalmasítani, hogy ott szeretet legyen, öröm legyen, békesség legyen, jóság legyen. És nem pedig a külsődleges dolog. Tehát ez a személyed számom, és hiszen egyébként, amikor lelkondozok, hogy beszélgetek emberekkel is, időnként annyira feltűnő tud lenni, hogy oda jön hozzám a fiú, aki ugye ezzel a szemlélettel ugye keresi a párját. És ugye egyrészt retteg, és közben mondja, hogy ő naponta tart sendességet, és állandóan kérdezi az urat, hogy most akkor azt az illető hölgyet, most egy konkrét fiújjára teszem egyébként, de most azt az illető hölgyet, hogy feleségül vegye, vagy ne vegye feleségül. És kérdezget, és nem hallom, és ő mondja, hogy nem, itt nem tudom, és már évek óta ez meg. És előtte is már eljátszott ezt más barátunkkal. És én próbáltam mondani neki, hogy, hogy mi lenne, ha más szemlélettel tekintenének tehát az egész dolgot. De azt lehet látni, hogy egyrészt így nagyon keresi az akartát, de közben meg az életnek annak a területén, ami meg arról szól, hogy önmegtartóztatás, hogy hogy vagyok benne. Hogy, hogy nem csinálom meg ezt egy nővel, hogy már évek óta ott töpölök, érted? És most gondoljatok bele, bocsánat, ott gondoljatok bele abba, hogy ez, ez mondjuk egy nő, ez hogy éli meg. Érted? Ez olyan kegyesnek, ez olyan kegyesnek látszik, hogy most állandóan így van, és nagyon jól hangzik. De most gondoljatok a nő, hogy már az én vőlegényem, vagy, az, vagy a pasi, érted, már három éve itt tököl, ahelyett, hogy feleségül vele, hogy azt mondanám, hogy nem gyere, nem gyere, nem gyere. És végre szabad lennék, és akkor legyen valami más. Tehát, hogy ennek annyi negatív követet, hogy vegyétek, hogy így keressük az Isten konkrét alakulatát, és közben nem veszük észre, hogy olyan más dolgokban viszont tök egyértelműen benne van a Szentírásban, hogy az úgy ne így, vagy úgy ő. Vagy ezt ne csináld a másikra, vagy ne manipulál, vagy minek aggódsz, vagy tehát, hogy körbe van lőve, az meg így, az valahogy így elősz. És azért, mert lehődi a tekintetét, a lelki tekintetét, ezt, hogy most ő vagy nem ő, és közben teljesen megkapó arra, hogy amúgy 15 olyan dolog van az életében, hogy azt se tudtam el, hogy hogyan mondjam el ezt egy szeretettel, hogy tudjátok, olyan nehéz minden valakit. Hogy mondjam el ezt neki, hogy ne haladok már, én tiszteletbe tartom, hogy te így keresed az Isten akaratát, de mivel a másik dologról esetleg lehetne legalább egy kettőt, ha említsek meg, hogy most biztos, hogy jó, hogy ez így van az életedben, kifejezetten a párkapcsolatokra vonatkozóan. Mert szerintem itt pont fordítva van az igazság, ami személyedet képvisel. Hogy azokén a dolgokén, ami jelen esetben ezért a fiú nem aggódik, azért aggódhatna, hogy ez most megvalósul ebben a párkapcsolatban, vagy nem valósul meg abban a párkapcsolatban. Azért meg, amikért aggódik, meg ugye ezen azért, hogy most lekérdezze, azt meg bizalommal rábízhatná az Úrra, és ott lehetne szabadon, hogy én bízom az Úrra, hogy az fog megvalósulni az ő szeretetben. És nem aggódalmaskodom. De tudom, hogy az én atyám gondoskodik. Tervét nem valósítja, és gondolhatunk mi ezt, azt, hogy az úgy irányítja az embereket. Még egyszer elnézést kérek, hogyha időnként túl élesedünk, engem erre figyelmeztettek, hogy időnként fogalmazok meg dolgokat, bántunk benne, ezért tényleg elnézést kérek. Nem akarok megbántani az embereket, és esetleg valakinek ez fájdalmat tudod, vagy nem, nem ez a cél, csak én tényleg egy harmadik személyre képviselek ezzel kapcsolatban. És akkor itt menjünk is bele, hogy van ez a, amit nevezünk úgy, hogy csak az erkölcsi és más semmi. Van a második, Isten konkrétan elárulja a fertét. És a harmadik, az szerintem az, amit úgy lehetne a legrövidebben összefoglalni, hogy a velünk élő Krisztus. Hogy ezt akarja Isten. Hogy Krisztusnak a jelleme gyakorlatilag a Szentlélek ajándékával belénk költözik, és forradalmasítja a jellemünket. És olyanok lehetünk, mint Jézus. A jellemünk. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás és egyedül. Vegyétek észre, ez ugye a Galata 5-ben van. Galata levél. 5,5 fejezeten keresztül beszél Pál az evangéliumról. Miért? Azért, mert az evangélium hite a maga részletességi, a maga gazdagságával, abban van benne a Szentlélek ajándéka. És utána, amikor rátér az 5.13-tól, hogy na és mi az Isten akarata? Na ez például egy kiváló retorikai pont lehetne arra, hogy a Pálapostól elmagyarázza nekünk, és az Isten akarata úgy működik, hogy szépen imádságban mindig kérdezzétek meg, hogy mi az akarata, az Isten megmondja, és ti azt cselekedjétek meg. Vagy mondhatná azt is, hogy na mi az Isten akarata? Hát ott van a törvényben, nem olvastátok? Üssétek föl, ezt majd megtudjátok. De egyiket sem mondja. Egy harmadikat mond. Elkezd a Szentlélek gyümölcséről beszélni. Az evangélium keresztül a Szentlélek belénk költözik, és megterem bennünk egy jellemet. És ez az Isten akarata. Ez az Isten akarata. Ez akarja Isten. Szóval mindannyian az egyéniségünkkel együtt, azt nem elnyomva, de mindannyian ugyanolyanok legyünk, ugyanolyan tiszták, szerető szívvel, nevesen, kedvesen, irgalmasan, örömmel tenne, mint Jézus. Ez az Isten akarata. Ez az Isten akarata. És ebben benne van ugyanakkor az a szabadság is, hogy ezzel a jellemmel, ha ilyen a jellemet, azt sem szabad a helyet. Teljesen mindegy. Akkor teljesen mindegy. Ha ilyen a jellemmel, akkor bármit bele kapasz. Az Isten akaratát betöltött. Ugye az Atyám 20-21, azt már említettem, vagy nem mondja meg, de ez ugye az a, ez az a speciális helyzet, amikor a lélek ezt mondja, nem azt mondja, hogy az ellentétét mondja. És ott szerintem erre is az a megoldás, hogy azért Lukács mégiscsak azért ítéli, azt mondja, hogy a Szentlélek által, mert a Szentlélek által mondják szeretettel, ötlet, hogy Jézusi jellemből mondják azt, amit mondanak, és történetesen nem értenek egyet magad. Hogy most felmegyek fel, nem legyen föl áll. De a lehetőleg az ugyanaz. Róma 12.2. Római levél. 11 fejezeten keresztül. Az evangéliumot magyarázza. Ezt mindig megemlítem. Nem azzal kezdődik a római levél, hogy mi az Isten akarata. Nem hallani az evangélium. És részletesen beszél arról. Meg akar ebben bennünket bírni. És a 12. fejezet az, ahol felteszi azt a részt, hogy na és akkor hogyan éljük. És ugye ott van rögtön az elején, ugye a Róma 12.2-ben, ami erről beszél, bár egyébként az egyet is érdemes hozzányítva. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletén szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek, mint belső megújulás, az értelmetek megújulásával, hogy megítéshessétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. és utána folytatja és leírja, hogy mi ez. Tehát, hogy értek, ez a mondat, ez nem az, mert hogy utána folytatja a levelet az apostol. És megint nem arról kezd beszélni, hogy egyszerűen csak azt mondja, hogy tartsátok be a 623 törvényét Mózesnek. Vagy nem azt mondja, hogy imádkozzatok és kérdezzétek meg. Hanem elkezd a Jézusi jellemről beszélni. Hogy milyen az, amikor Jézus szereti az ellenségét, stb. Elkezd, és utána csak ilyen dolgokról olvasom. Se konkrétakról nem olvashatunk, se pusztán külső viselkedés szabályokról nem olvashatunk, hanem amikor olvashatunk, az a Szentlélek a munkája. Az, hogy a Szentlélek által magának Jézusnak a jelleme költözik belé. És ezt a jellemet élhetjük meg. És hogy ez a jellem milyen. Ehhez a jellemhez mi illik, és mi nem illik. Mi méltó a benned élő Krisztushoz, és mi nem méltó a benned élő Krisztushoz. De ugyanakkor, hogyha a külsődleges dolgokat nézzük, akár mondjuk egy hivatás vagy munkahely választáskor, ott is tulajdonképpen szabad vagy, hogy azt a munkahelyet elvállalod, vagy nem vállalod el. Amit Isten igazán érdekel, az az, hogy megéled-e Krisztus jellemét a munkahelyben. Megéled-e Krisztus jellemét a munkakeresésben, vagy nem éled meg. Ez kérdés. És bízz abban, hogy ez majd megvezeti a járásodat. És vezet munkahelyre, munkahelyre, amiben ilyen sokszor változik. És egyébként lehet bölcsen átgondolni, hogy ilyen munkáját érdemes elvállalni, vagy nem is erről is van szó lesz később. Nézzük meg még a Róma 8.13-14-et. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye van az a kifejezés, hogy az Isten lelkének a vezetése. Én nem tudom, hogy mennyire tűnt fel, hogy ez a kifejezés nagyon kevésszer van benne a Bibliában egyébként. Tehát ez egy ilyen műszó inkább. Nagyon-nagyon kevés helyen van benne, de azért van néhány helyen. És ezért most itt hozom ezt. Olvasom először csak a 14-et. Akiket pedig Isten lelke vezérel, vagy vezet, azok az Isten fiai. Ha ennyit hall az ember, akkor ugye az Isten lelke vezérel kifejezéshez, ugye azt vetíted oda, amit akarsz. Tehát ugye ez a kifejezéshez most azt is oda vetítheted, hogy konkrétan meg kell tudni, és hogy konkrétan megmondogatja. Az is oda vetíthet, hogy egyszer csak elkocsosan kell élni. De nézzük meg, hogy miről beszél Pál. Előtte. Ha test szerint éltek, meg kell halnatok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig az Isten lelke vezérel, erről beszéltem az előző versben, azok Istennek, azok Isten fiai. Tehát akiket pedig az Isten lelke vezérel, ez összefoglalja az előző mondat. És az előző mondat az úgy szól, hogy ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, akkor élni fogtok. Ez a Galata 5. Ott is ugyanez van. Ott van a lélek gyümölcse, és ott ugye még fel is van sorolva a test cselekedetei. Mik a test cselekedetei? Itt Pál ugyanerre gondol. Hogy a léleknek a vezetése az, hogy én a Szentlélek gyümölcse által megölöm a testemből a szárszból származó bűnös vágyaimat. Magyarul nem arra gondolom, hogy most konkrétan megmondom-e vagy sem, vagy egyszerűen csak viselkedés szabályok betartására. Vannak olyan igeversek, és ezt is összegyűjtöttem nektek, amiben benne van az a kifejezés, hogy az Isten akarata. Hogy mi az Isten akarata az Új Szövetségben. És ezeket is nézzük meg. Az egyik az Efezus 5. Efezus 5, 17-20. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a boldal léhasságán együtt, hanem teljetek meg élekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Tehát ott ítéljük meg, hogy mi az Isten akarata, és utána elkezd erről az akaratról beszélni. És elkezd arról beszélni, hogy ne részegeskedjünk, hanem adjunk hálát. Hogyha megnézzük az 1 Tesszalonika 4:3-at, és nem lapozok oda, jött az van, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, és tartózkodjatok a halálatokhoz. Megint nem úgy kerül az Isten akarata kifejezés, ahogy az első két személyedben, hanem ahogy a harmadikban. Többit az 1 Pétert azt most ne nézzük meg, de érdemes megnézni, ugyanerről van szó. Szintén az Isten akarata kifejezés szerepel. Még az 1 Korintus 7-re szeretném felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy veletek hogy van, de időnként engem annyira idegesíteni, hogy az apostol van, hogy minden tudom beszélni dolgokról. Jaj, jó lenne, hogy részletesen benne elmondanak a falit. Mert néha annyira tömör, és az ember ott van, hogy most ezt hogy kell értelmezni, mindenki más mondról, elolvasom az egyet, de minden, akkor 3 Pétert hozzak. Az 1 Korintus 7-re azért hívom fel a figyelmeteket, de végre az apostol egy kicsit hosszabban beszél valamiből. És ez ráadásul a házassága, és benne a egyességnek a kérdése. És szerintem ez a hely, ez tényleg egy csodálatos hely lehetne arra, hogy Pál apostol elmagyarázza a gyülekezeti tagoknak, hogy úgy kell megházasodnotok, hogy keressétek konkrétan az Isten akaratát, hogy azt a konkrét személyt elvegyétek, hogy férhez menjétek hozzá. De ezt olvassuk az 1 Korintus 7-ben? Nem ezt olvassuk. Nem ezt olvassuk a házasságon kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy kinek erre van kegyelmi ajándék, a kinek arra. A jegyességgel kapcsolatban elsődén ilyen mondatot Pál, hogy ha nem veszed el a jegyesedet, jól teszed, ha elveszed, még jobban teszed. Egyrészt ugye ez elég idegen tőlünk ez a gondolat, meg a nem tudom, a népszatból a kövekedésében sem valahogy elindít el ez a mondat, hogyha nem veszed el, akkor még jobban teszel. Tehát egyrészt olyan érzek, nem tudom, hogy ez tőlünk, de hogy mi, hogy csak jól döntheted? Most mondjuk, egyébként, ha belegondoltok, hogy ezzel azt is mondja, hogy ha elveszed, akkor az is jó, ha nem veszed, az is jó. De értitek, hogy ebben az is benne van, hogy miért, mert nem így tőle áll testvérek a dolog. Nem így tőle áll, és az sem így tőle áll, hogy milyen lesz a házasság. Nem így tőle áll. Úgy tőle igazán, hogy a Szentlélek gyümölcsét megérik a házasságokon el. És lehet érte 30 kilagadott igény arra, hogy a Kovács Béla lett férje, úgyhogy utána a következő 5 évben állandóan a test cselekedetei jönnek ebben a házasságban, az válláshoz vezet. Az válláshoz vezet. Amely a lélek gyümölcse jön elő, vagy legalább az dominál a házasságban, az meg nem vezet válláshoz. Értitek? És egyszerűen ez a probléma, amikor ez teljesen más, hogy most az volt-e konkrétan, hogy nem az volt konkrétan. Mit ér meg az ember a egyességű alatt, mit ér meg az ember a házasságban? És itt van az 1 Korintus 7. Olyan kiváló a probléma arra, nem, hogy ez elhozzad a most lesz. Így felesztem alatt, és nem ezt mondja, hanem alapvetően egy szabadságos irányos. Szabadok döntsétek el, még ott is ott vannak az ilyen, hogy ahogy eldöntötte a szívében, nem tudom, hogy emlékeztek el a kifejezésre, ahogy eldöntötte a szívében, úgy cselekedjek. És még egy igeverset, ezzel hadd zárjam meg ennek a bemutatását. Van egy igeverses, amiről szerintem nagyon sok prédikáció hangzik, vagy nagyon sokszor meg van említve az ige hirdetésekben, de van előtte közvetlenül egy igevers, amiből viszont soha nem mondottam végigát. Sajnos. Most olvasom azt, amit ismerünk. 1 Mózes 2.16. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, tényleg, bocsánat, 17. De a jó és a rossz tudásának fájáról ne vehetsz, mert ha eszel volna, meg kell halnod. De a jó és a rossz tudásának a fájáról. Elolvassuk az 1 Mózes 2-t, ugye mi akad föl az ember szemébe. Miért olyan gonoszok az Isten, hogy miért teszi ezt nekem? És hadd olvassam el az előtte lévő verset. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Értitek, hogy az édenkertet az úgy nem úgy teremtette meg, hogy az embereket ilyen lépésről lépésre, mint egy katonatiszt irányítani akarja. Hogy most először egyen kicillát, tehát a három körtét, négy nagy abbját, javítsa a mérgező, és akkor így megmondja, hogy, hogy mit tegyél pontosan, elmondja neked, mit van. Nem. Az idegkert az a szabadságnak a ott van több ezer gyümölcsfa. És lapnálkozzál. Azt csinálsz, amit akarsz. Mindegy, hogy melyikből leszel. Ahogy érzed, ami tetszik neked, ami ízlik, ami nem ízlik, arra ne egyél. Nem akarom neked megmondani. Amiről nem ízlik, arra ne egyél. Amit szeretnél, azt meg egyél. A szabadságnak a kertje. És van egy. Ne vedd el a jó és a döntés előtésének a jogától a helyét. De szabadság. És amikor az Isten lelket elénk öltözik, újjáterem bennünket Isten, akkor ezt a szabadságot hozza vissza a számunkra. Elhozza Krisztus jelenét a szívünkbe, és Krisztus jelenével lesz a szabadság. Hogy szabadod az életben. Szabadod. Nem kell aggódnod. Ha elveszed, az is jó, nem veszed, az is jó. Ne aggódj, ne félj, benne van a terpenben. Vezetlek téged. Kérdésünk az, hogy a biztos jelen megjelenik rajtunk keresztül, hanem pislákoljuk a szívünkbe, de a test cselekedetei jönnek. És egyébként az életünknek a mienségére is valójában, hogy ez mondja rá, jó értelemben, vagy rossz értelemben a lényegét. Az Apcsel 13.2-t még nézzük meg, azért, mert szeretnék megnézni egy olyan ige verset is, ami az ellenkezőjét sugallja. És ebben mi, ezt még mindenki tömegyünk velem. Ez Apcsel 13.2. Ott vannak Antiókiában fenn, Krisztus, Barnabás és Pál, és egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézreltétel után távolságot után őket. Na hát most mit kezdünk ezzel az igyövéssel? Vagy én mit kezdek ezzel az igyövéssel? Mert ugye ez, általában ezek azok az igyövések, egyébként csak szeretném megmondani, hogy nagyon nincs túl sok ilyen igyövés, ami az ember így beleakad, hogyha ezt a személyetet képvisel, ez mondjuk egy olyan lehet. Mert úgy tűnik, mintha itt ugye a lélek valamit ugye nagyon konfliktan megmondaná, hogy te válaszálltad ki Barnabást és Pált arra, ami lehet. Hát mit kezdünk ezzel az igyövéssel? Nagyon sok mindent el fogunk ezzel kapcsolatban mondani, hogy miért nem gondolom, hogy ez ellenfogás lenne, vagy hogy miért gondolom azt, hogy ez nem erről szól, mert konkrét vezetés. Az egyik az az, és ez benne van magában a mondatban is, amit a Szentlélek mond, hogy arra a munkát, vagy ugyan? Hogy arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Bocsánat, az, hogy Pál apostol a pogányok misszionárusa legyen, azt ő már a megtérésekor megkapta Jézustól. Tehát értitek, itt a Szentlélek nem valami teljesen mást mond Pálnak, hanem valami olyan dolgot ismétel meg, amit ő már Jézustól egyszer hallott. Az elhívásokon, hogy ő legyen a pogányoknak a misszionárisa, és a Szentlélek ezt hozza elő, és erre utal azzal, hogy olyan munkára menjen el, amelyre elhívta. Milyen munkára? Tehát a pogányok misszionálásának a munkájára. De ezt Pál apostol már eddig is tudta. Konkrétan Jézustól. A következő, ugye amikor megnézték a Szentlélekről szóló tanítást János Evangéliumban 14-től 17-től terjedő fejezetében, hogy nagyon erősen hangsúlyozza Jézus azt is, hogy a lélek a Szentlélek arról fog beszélni, amit én mondtam nektek. És ugye Jézus a feltámadása után kiad egy parancsot. Hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, minden pogány népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Tehát Jézus, magának Jézusnak is a feltámadása után volt egy olyan parancsa, hogy misszionáljátok a pogány népeket. Most a Szentlélek tartalmilag ezt ismétli meg, a missziót. Hogy menjetek misszionáriusra. Egyszerűen már ez Pálnál érzésnek konkrétan Jézus. Ott van Jézus missziói parancsa. Aztán ahogy olvassuk magát a történetet, teljesen egyértelmű, hogy ez nincs Pál apostol, meg Barnabásnak az akarata ellen. Ők is akarják ezt. Következő, hogy ugye ez konkrét mondatnak tűnik, de tényleg olyan konkrét ez a felszólítás? Hova menjenek? Hogyan menjenek? Meddig menjenek? Kikkel menjenek? Mit vigyenek magukkal? Mennyit el is tartson? Tényleg olyan konkrét ez? Valójában itt a Szentlélek, ha belegondoltok, az érdemi tartalom az a misszió. Hogy menjenek misszióra. És ott következő. Teljesen beleírjuk a kontextusba, amit a Szentlélek van. Tehát a Szentlélek nem azt mondja, hogy figyeljetek, most az öt tanítóból ketten nyissatok Krétában egy gladiátor iskolát. Ahol vegyetek föl rabszolgákat, minden héten kettőt. És akkor Pál egy Barnabásig állnak, és így Gyöklősi Pál Barnabás, hogy te most is eljöttesz a gladiátor képzésére. Akkor te szeretnéd ezt csinálni, vagy most ez te valahol volt már ilyen gondolatod, hogy mi gladiátor iskolát nyissunk kétán? Tehát értitek, hogy ott vannak Antiókiában. Mi is az Antiókia? Az első nagy pogány gyülekezet. És az első nagy pogány gyülekezetben milyen meglepő, a Szentlélek azt mondja nekik, hogy menjenek pogány misszióba. Tehát ez értitek jól, ez kicsit a spanyol viasznak a feltalálása. Tényleg egy gyülekezetnek a tagjaiba fölmerül az, hogy ők missziót végezzenek. Hát ez tényleg nagyon meglepő. Tehát értitek, hogy itt nem valami olyan dolog, nem olyan konkrét dolognak a megmondásáról, szóval csak nekünk tűnik úgy, de ahogy gondoljában, hogy kicsit megvizsgáljuk ezt az igazságot, ezt teljesen beleírjuk a kontextusba. Hát bár eleve megkapja az elején, hogy ő egy apostol, ő a bogányoknak az apostola. Most gyakorlatilag azt kapja meg, hogy egy tőgéjét Antiókiában megkérhetlek, hanem mennyi arra a feladatra és törzsd, amit már megmondhatunk egyszer. Vegyétek észre a döntésnek a racionalitását is. Van egy racionális momentum, hogy szerintelennek. És egyszerűen az a racionalitás van mögötte, hogy ott vannak öten a gyülekezetben. Tehát, hogy öten a gyülekezetben. És gyakorlatilag ugye mit mond a Szentlélek, hogy kettő menjen el, három maradjon abban. De hogy ezzel elmondottak, ez egy tök racionális dolog, hogy ott vagyunk egy gyülekezetben. Most az jó dolog, hogy ott van három lelki pásztor, és mind a három lelki pásztor elmegy misszióba, és a gyülekezetben ott van ott az általában. Vagy jó dolog az, hogy egyedül küldjünk ad. Jézus nem mindig tettessével küldött ki embereket? Hát sokkal egy tettessével lenne, hát egymást tudják támogatni a hitelünk felépül. És van ilyen Jézus parancs, akkor kiküldi az apostolnak, hogy tettessével küldjék ki. És mi? A Szentlélek megint valami olyasmit mond, hogy kettő menjen el. Misszióba. A végén kézrátétel. Ugye ebben tegnap talán egy kicsit belementem. Hogy úgy látszik, hogy ez a léleknek ez a kijelentés, ez egy közösségi kijelentés. A közösség, ez az öt ember, vagy lehet, hogy a nagyobb lényeg is, egyszer megjelentette, hogy ez így jó, ez a Szentlélektől van. Végezzünk pogány missziót, küldjük ki ezt a Pálnak, ezt a Barnabást. Még talán egy momentum. Ez a két fickó alkalmas volt erre. Olyan értelemben, hogy Isten alkalmassá tette őket. Ezt lehet látni a történet során. Tehát nem a két béna kézát küldik ki. Hanem kiküldenek kettőt, akire úgy gondolják, hogy Isten őket alkalmassá tette erre a feladatra. Tehát, hogy azt szerintem most ezzel a magyarázattal remélem, hogy elértem azt, hogy minimum azt, hogy úgy megkérdőjeleződjön bennetek, hogy most itt a Szentlélek tényleg valami nagyon konkrét vezetést adott, vagy valójában ott van az alkalmasságuk, ott van a Jézusi parancs, ott van a pogányi szívónak a parancs, ott van az, hogy tálvány énekel az előtt, megérted, stb. És a Szentlélek ezt helyezi a szívükben, ezt hoztam felszínre, és ezt körült bele. Isten pedig a bűntai Mariától is találkozik. Nem alkalmasak, nem akarják, nem mondtam, nem tanultottam, stb. 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 És bármelyik meglepő előfordulásom majd később, most arra gondolok, hogy összegyűjtöttem, hogy mi az Isten akarata, és még van pár ilyen, egy másik csoportban fogom majd elmondani, hogy mi az Isten akarata, ami meg például meglepő. Isten lelke Jézus jellemét, lelkületét hozza el a szívünkbe, és az ő szabadsága és szeretete kihat minden döntésünkben. Ott van minden döntésünkben. A következő, én megmondom őszintén, hogy ilyen emberrel még nem találkoztam, de elmondom, mert ezt mindig el szokták mondani, meg szeretném, hogy ez is megragadjon, hogy vannak azok az emberek állítólag, akik ugye gyakorlatilag az Isten lelkére való hivatkozással gyakorlatilag a saját öntörvényűségüket, a saját akaratokat ideologizálják meg. Tehát, hogy gyakorlatilag minden valaki már találkozott ilyennel. Tehát, hogy nem tudom, hogy érdekel, hogy tehát gyakorlatilag, mint azt jelenti, hogy az Isten lelkevezetés alatt állhat, annak ő ott bármi is nálhat. Tehát nincs semmi. A szabadosság van. Meg az, hogy senki nem szólhat bele, ahol én mit csinálok. Pedig ugye a lélek által megértettem. És én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy olyan folyamat, és ezt onnan tudom, mert én is megéltem, hogy amikor én a második szemléletet hallottam, ugye elég hosszú évig, ezt a konkrét vezetéses szemléletet, akkor amikor találkoztam olyan emberekkel, akik ezt nem vallották, azokat én úgy írtam le, meg úgy viszonyultam hozzájuk, hogy azok ilyen szabadosak. Hogy azok nem akarják valójában az Isten akaratát cselekedni. Ha valaki nem az én módszeremet alkalmazza, vagy az én szemléletemet alkalmazza, akkor az csak szabadság. Csak vegyétek észre azt, hogy én amikor azt mondom, hogy szerintem nem erkölcsi viselkedés szabályoknak kell megfelelni. És azt is állítom, hogy nem a lélek konkrét parancsainak kell engedelmeskedni. Akkor én alternatívaként nem a semmit mondom, nem a szabadosságot mondom, hanem azt mondom, hogy az evangélium azt tanítja, hogy Isten lelkének, Krisztus lelkének, hogy jelenne betöltözik belé, és azt éljük meg, és ez az Isten akarata. Tehát nem az semmi az alternatíva. Értitek? Nem az semmi, és nem a szabadosság. És nem az, hogy egyszerűen csak azt csinálsz, amit akarsz. Mert lehet az érzés, hogy hát ha nem ez, akkor az csak a semmi. De ez nem a semmi. Hát értitek, hogyha Krisztus jelenet legyen költözött is, és azt mondják meg, akkor nagyon sok minden következik, hogy én nem fogom ezt a döntést meghozni. Hogy nem úgy fogok szólni. Nem olyan hangon fogok szólni. És nem pedig a szabadosság következik. Következő tét itt, hogyha az Isten lelke vezet minket, akkor végre mindig sikeres lesz az életet. Nem lesz mindig sikeres. Ugye szerintem a második szemléletben benne van, el van rejtve ez a gondolat, még hogyha nem is ismerjük be. Hogy valójában azért akarom én konkrétan megtudni, mert úgy gondolom, hogy ha azt a konkrét dolgot megcsinálom, akkor az jó lesz, az boldog lesz, az sikeres lesz. De ezt az Isten sehol nem ígéri meg. Az Isten lelke vezet téged, ebből még lehet, hogy valami olyasmi dolog fog történni, ami világi értelemben nem sikeres. Pál apostol is a lélek által fölmegy Jeruzsálembe, ahol elfogják. Hát nagyon sikeres. Ez így, ha ebből a szemszögből nézzük, akkor Pál apostol nem sikeres. Az, amit megír a Krisztus jelenben, az a nagy siker. Az a nagy siker. És van, amikor ez külsődleges dolgokat, tök jó dolgokat kell hozni, és valamikor meg nem jó dolgokat hozni a világban. De ugye értitek, hogy ez fordítva is igaz. hogy nem, tehát, hogy nem ítéljük meg, hogy mi van az Isten lelkétől, meg mi nincs, hogy mi sikeres, meg mi nem sikeres. És ha sikeres volt, akkor az Isten lelkétől volt, ha meg nem volt sikeres, akkor meg nem volt az Isten lelkétől. Ez nem működik. A törvény szövetségéből mint több egyébként. Csak ott meg senki nem tartja a törvényt. És ez a pozitív nem. De akkor szerintem hagyjuk itt abban, most, mondjam során. Mennyi idős után köszönjük neked a te lelkedet, a lelkedet értéket. Kérünk arra, hogy taníts bennünket arra, hogy, hogy mit jelent a te lelked által élni. A te lelked gyümölcsét teremni. Taníts minket arra, hogy, hogy megélhessük azt a szabadságot, ami ebben ott van. És megélhessük azt az örömöt és békességet, ami ebben ott van. Megélhessük azt a szeretetet, kedvességet, jóságot, irgalmasságot, ami benned ott van. De tényleg a te hasonlatosságodról akarsz bennünket elváltoztatni. De azt szeretnéd, hogy mi olyan emberek legyünk, akik egyszerűen visszatükrözzük a te szeretetedet, a te jóságodat, a te irgalmadat. És a szabadság pedig ott van, hogy ezt olyan sokféleképpen meg lehet tenni. Olyan sokféleképpen. És olyan, és ezt minden bármilyen egyéniségben tudja érni. Ugyanezt a lelmet. Kérünk, hogy gondolkoztás kell személyiségünk. Szóval kérlek, hogy folyamatosan vezessük ezt, hogy igényük meg a életvezetését. Hogy ez a te akarat. Hogy helyzetről helyzetben megoldjuk a életvezetését. A életvezetését. Legyőzzük a test cselekedeteit, és a te lelked gyümölcse jelenten meghajtunk. Köszönjük neked azt, hogy eddig is beszéltél hozzánk, és hogy a továbbiakban is fogsz. Köszönjük neked minden ígéretedet, köszönjük neked a te kegyelmedet, köszönjük neked az evangéliumnak a gazdagságát, a keresztvonát, a feltámadást, a uralmadat, a Szentlélek kiáradását. Kérünk, hogy áldanak meg, hogy tovább nézni. De lelkedünk, kérlek, hogy áldanak is tudod, hogy beszélgetni is. Hogy jól tudjunk beszélni. Hogy egymást meghallgassunk. Hogy gazdagodhassunk egymás hitje által. Hogy erősítsük egymást a te ígéreteidben, a te szeretetedben. Hogy erősítsük egymást a te bölcsességedben. Hogy mikor bölcs és mikor nem bölcs, köszönjük, Atyám, neked azt, hogy tudod a tervednek valósulni. És hogy ebből a szempontból nem maradjuk volna neked, hogy megbukodhatunk. Te vezeted az életünket, ebben az értelemben most, hogy a tervedet